A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel.
Indítsd jól a napod egy Chase Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében.
Ez reklám volt, jó volt.
Mi kerüljön az asztalra, mit tegyünk, mit ígyunk, mindig fontos kérdés. Nehéz is válaszolni rá, mert az ember szeret valamit, vagy vágyik valamire. Most majdnem azt mondtam, hogy valakire, de hát ez egy más történet. Mai témán gasztronómia lesz, nem is akármilyen gasztronómia. Azt is szokták mondani, hogy csúcs gasztronómia, meg egy fine dining. És akkor így mindig próbáljuk így visszahozni a földre ezt a gondolatot, hogy ez mind nagyon jó, mind kiváló, hiszen a Forma 1-ből is nagyon sok dolog visszaszivárog az átlagos hétköznapi autó használatra. De hogy ez a fine dining, meg ez a Michelin csillagos világ, ez mennyire távoli attól, amit mondjuk mi mindennapi emberek fogyasztunk, vagy gondolunk róla, az most kiderül abból a beszélgetésből, ami itt vár ránk. Szép jó napot kívánok, én F. Tóth Benedek vagyok, ez itt a Root Look, az Index kulturális rovatának podcast műsora. És két vendégem van, apropója a Michelin csillag, itt Kaszás Kornél ül mellettem jobbra. Szia, Kornél!
Sziasztok!
Ő a Bábel, úgy is mondhatnám, hogy executive chef, vagy chefje, ugye?
Igen.
És mellette pedig Nádházi Norbert, aki a head sommelier a Bábelben.
Üdvözlök én is mindenkit, sziasztok!
Rögtön muszáj ennyire mindig ilyen nagyon official-ön English-ül beszélni, tehát mikor titulusokat, tehát nem mondhatjuk azt, hogy te mondjuk nagyon szuper séf vagy, te pedig nagyon szuper mondjuk borászbor szakértő.
Én a majdnem például szoktam használni, bocsánat, hogy belevágok egészségügyi kiskönyvekbe a vincellér, borpincér, úgyhogy én gyakorlatilag...
De jó az a vincellér.
Visszahoztam a vincellért, ha valaki kérdezi, hogy mi az, hogy sommelier, tehát mindenhez értünk is, és a vincellér az egy jó megnevezés.
És Kornél, neked meg a szakács, az meg degradáló?
Nem, egyáltalán nem degradáló, de szerintem ezek a külföldi francia és angol kifejezések, ezek úgymond teljesen lecsorogtak, és átvette a hétköznapi nyelvhasználat is, úgyhogy ez egy teljesen működő kifejezés, hogy valaki mondjuk komiként, vagy chef de partiként dolgozik, vagy sous-chef.
Tessék, már mondtál három olyan komi, ugye? Pedig az meg nyugodtan mondhatnánk, hogy kukta, nem?
Igen. Amúgy lehetne.
És miért nem mondjuk?
Hát ezt nem tudom. De ez, én dolgoztam elég sokat német nyelvterületen, és ott sem használják a Koch kifejezést, hanem ott is ugyanúgy ezt a nemzetközi nyelvet használjuk.
Oké, te fogadjuk el.
Ez egy picit így angolosodott, franciásodott szerintem, és ennek azért van egy múltja.
Hát valószínűleg ugye az, hogy az alapja is maga egy francia hierarchia rendszer, tehát onnan alapult ki, vagy alakult ki. És gyakorlatilag szerintem így épült be a magyar nyelvbe, és minden nemzetnek amúgy így épült be. Én francia iskolát kaptam, tehát nekem természetes, hogy ezeket a szavakat használjuk.
Van itt egy francia iskolás, van itt egy német iskolás.
Hát igen, osztrák.
Igen, osztrák iskolás. Én magyar iskolás vagyok, mármint ha házi főztökre gondolok, és persze én nem értek annyit. De a Norbert, hogy gondolom, te is séf vagy, nem? Valahol.
Hát,
A szíved is a kezdetek legmélyén.
Így van, nekem a pályafutásom az úgy kezdődött, hogy én a konyhába kezdtem még majdnem 10 éve. És én kikerültem Franciaországba, én ott végeztem el a szakács, hát mondhatjuk úgy, hogy iskolát, és akkor én dolgoztam séfként is, mikor volt egy ilyen, hát nem mondom, hogy hirtelen váltás, de úgy voltam, hogy szeretnék másik aspektusát is megnézni magának a gasztronómiának, és így váltottam szomeliére, amit szintén Franciaországban végeztem el, tehát így gyakorlatilag kettős rálátásra tudok mindig beleszólni a Kornélnak a munkájába.
Kornél, te pedig Veszprémből érkeztél, ugye?
Igen, én Veszprém jártam iskolába, és amúgy akkor még balatonfüredi lakos voltam, és én hát az iskola elvégzése után én kvázi azonnal kimentem külföldre. Úgy a lehetőségek akkor jóval korlátozottabbak voltak. Szóval most például a guide alapján is lehet látni, hogy az Észak-Balatoni régió az rendkívül jól fejlődik. Veszprémben is vannak jó helyek, de ez akkor, hát majdnem 15 évről beszélünk, akkor ez jóval nehezebb volt.
És most rögtön meg is szakítom akkor ezt a folyamatot, hogy visszatérhessünk ide, mert gondolom, aki hallgat bennünket, az most azon tűnődik, vagy töprenk, hogy most tulajdonképpen miért is vagyunk itt. Hát azért, mert ugye gratulálunk el neked és neked, neked vagy nektek, hiszen tényleg a Bábel ismét Michelin csillagot kapott a Michelin Guide-tól, ami azért hát minimum kalaplengetés és süvegelés, de nagyon kevesen gondolnak bele abba, hogy, hogy az odáig vezető út az milyen. Na most én erre vagyok kíváncsi. Tehát amikor te Veszprémben voltál, gondoltál arra, hogy, hogy valaha te tényleg, tehát neked ez cél volt, mint minden sportolónak, hogy olimpiát akarsz nyerni?
Hát, hogyha nem is tudatosan, de nyilván tudat alatt azért mindenkiben, vagyis bennem biztosan benne volt az, hogy, hogy napról napra fejlődjök és jobb legyek, és ez most ért be, úgyhogy egyrészt ezt köszönjük is, hogy ezt elérhettük.
De magatoknak köszönhetitek, nem? Tehát a titeket csak megítélnek az ítészek, és oké, tényleg laudáció, meg gratuláció, de azért legyetek erre büszke, hát azért ti voltatok ott.
Mi rendkívül büszkék vagyunk erre, csak ezt kevesen látják, hogy emögött milyen csapatmunka van. Szóval sokan úgy gondolják, hogy ez egy-két emberről szól, de ez nagyon nem egy-két emberről szól, hanem ez jelen esetünkben bőven beszélgethetünk több mint 30 emberről, bőven, aki ebbe teljesen közvetve érintett. És akkor még a kisebb beszállítókról, akikvel napi, heti szinten kontaktban vagyunk, azokat még nem is említettük ilyenkor.
Oké, akkor ugorjunk vissza megint Veszprémbe. Tehát ott vagy mondjuk Kornél, aki megkapja, nem tudom, az első fakanalát. De mi az, amit elrontottál legelőször ételben?
Hát így utólag belegondolva szerintem mindent elrontottunk. Úgyhogy de ezekből a hibákból tanul az ember, és ez nagyon fontos, hogy lássa az ember, hogy nem törődik bele az, hogy jó van ez így, mert ide ez elég, hanem nem, ez egy olyan szintű fejlődés, ami soha nem ér véget. Szóval nem lehet az, hogy ha elér valaki bármilyen szintet, egy-két-három csillagról is beszélgetünk, az nem véges. Szóval ez a fejlődés ez nem állhat meg, mert mindig jön valami új.
Mi motiválta? Mi az, ami téged azt mondta, hogy oké, de ez nem jó, akkor legyen jobb, tehát még jobb. Mi az, ami benned ez így előre hajtott?
Szerintem a saját magamnak való megfelelés. Nem volt ez így tudatos, hogy akkor holnap 5 kiló hagymát fogok így vágni, mert ilyen momentumok is voltak annó, de szerintem ezt az egyén dönti el. Ez minden szakmáról elmondható, hogy lehet valaki akár asztalos, vagy bárki, nekik is az ő szakmájukban is van egy ugyanolyan fejlődés, hogy jobbat, szebbet akar.
Norbi.
És ez nálunk, bocsánat, ez nálunk így.
Szerintem az abszolút így van, tehát ez az embernek a sajátossága, hogy ő hogy akar, kinek akar megfelelni. Szerintem a legfontosabb ebben a szakmában az egyrészt, hogy magunknak akarjunk megfelelni, és azok az emberek tudnak előre menni, akik mindig keresik a miértre a választ. Tehát ugyanez, hogyha Kornés azért is ment előre, vagy akár csak én is annó, de bárki a szakmában, hogyha mondjuk leég az első tojásrántottánk, akkor megkeresünk, majd megnézzük azt, hogy miért égett le. És akkor elkezdjük nézni azt, hogy mert lehet, hogy nagy volt a hő.
Lehet a serpenyő volt rossz.
Lehet a serpenyő volt rossz, és akit érdekel indulni, hogy mondjuk akkor milyen serpenyők vannak, és megnyílik előtt egy új világ, hogy milyen serpenyők vannak, vagy megnézi, hogy alacsony hőmérsékleten a tojás hogy reagál, és ezen az úton megy tovább, és szerintem akit ez érdekel, az beszippantja. Tehát akkora tudás és akkora kulturális értékek vannak mögött, hogy aki szerintem elindul ezen az ösvényen, és érdekli, az biztos, hogy sikert fog elérni. Csak a miértre kell keresni a választ.
Hát meg a lehetőség is azért ott van, mert nem mindegy, hogy az ember mondjuk ott ragad, most nem megbántva senkit mondjuk egy tanyasi csárdában, ahol lehet, hogy tényleg kiválót főz minden nap, de tényleg, ha arra járna mondjuk egy ilyen ítész, akkor azt mondaná, hogy hoppá, adjunk csak neki valamit, de nem jár arra.
Hát tehát, vagy hogyha arra is jár, akkor lehet, hogy nem adja meg, de amúgy szerintem rendkívül sok olyan étterem van, most eltekintve a Michelintől, ami a maga helyén egyszerűen fantasztikusat hoz. És nyugodtan úgymond ott lehet maradni, ahogy említetted, egy csárdában, de akkor abból is hozzuk ki a maximumot, ami a vendégeknek megfelelő, ami a lokációnak megfelelő, ami a kis közösségnek megfelelő.
Ez valahogy szerintem is így működik, hogy a Michelinnek a funkció az egy nagyon fontos dolog. De hogyha valaki csinál egy kis ételmet, ami jól működik, valahogy azért mi is ott vagyunk, mindenki ott van, hogy a vendégekért csináljuk. A vendégekből élünk, tehát mi azt szeretnénk, hogy a vendégek elégedettek legyenek. Olyat, hogy szeretnénk egy Michelin csillagos éttermet csinálni, ez a kifejezés ez így nem állja meg magát, mert azt kell, hogy csinálunk egy éttermet, és a Michelin úgy gondolja, hogy értékel, akkor az egy jó dolog. De a Michelinnek nem lehet éttermet csinálni, mert a Michelin, nyilván tudjuk, hogy szeretik a franciákat, a francia konyha a szívük csücske, de az, hogy, mit csináljunk egy Michelin csillagos éttermet, az nem működik. Csináljunk egy olyat, ami szerintünk nagyon jó, és ha azt a Michelin értékeli, akkor legyünk rá büszkék. De szerintem ugyanúgy, tehát ha lemegyünk egy kis csárdából, nagyon jót csinálnak, és nem Michelinesek, az nem jelenti, hogy ez egy kevésbé nívósabb hely, vagy egy rosszabb hely.
Oké, bár most megint hirtelen ugrottunk ugye a fakanától a Michelin csillagig, de nem baj, hiszen...
Ennyi az út igazából.
Tehát ennyi az út.
Fakanál és Michelin csillag, nem kell túl gondolni.
A milyen kár, hogy csak egy ilyen séfkalapa jele a Michelinnek, és nem egy fakanál. Lehetne, egyébként mi magyarok tudnánk csinálni mondjuk egy ilyet? Csak tegyük fel, hogy létrehoznánk egy olyan gasztronómiai díjat, elismerést, ami mondjuk ebben a mi magyar gasztronómiai világunkban értékel és ítél, és tudom, hogy vannak ilyen kezdeményezések, sőt, vannak ilyenek is, de mondjuk, ami azt mondjuk kinőheti magát mondjuk nemzetközivé, hiszen azért ez a Michelin sem úgy indult, hogy rögtön világhírű volt.
Hát szerintem a nemzetközi része az nehéz. Szóval magyar helyzetben sokkal jobb, hogyha egy külföldi, mint jelen esetben a Michelin, eljön Magyarországra, és ő tesztel. Azért az ő rálátásuk az jóval nagyobb, mint Magyarországon a legtöbb embernek, és ezért megmondhatjuk azt, hogy jóval objektívebben tud ítélni.
Ez azért van, mert mint az angolok is régebben nyírják a füvet, azért olyan zöld, holott sokkal több csapadék is hullik ott.
Van az is lehet benne szerintem, hogyha most egy magyar, tegyük föl, egy magyar kalauz kimenne, akár csak Franciaországba, Spanyolországba, nem hiszem, hogy lenne akkora hitele, mint a franciáknak. Ugyanis most az európai gasztrok közösségnek és a gasztrok kultúrának az alapja az francia, és hogy gyakorlatilag a világon mindenhol. Tehát ha most kimennénk magyarként, és azt mondanánk, hogy nekünk van egy értékelési rendszerünk, nem biztos, hogy kapnánk akkora hitelt a külföldiektől, hogy nekünk azt mondják, hogy hiszünk nektek, mert hogy az jó.
Igen, viszont vannak olyan nemzetközi, úgymond ítélő szervezetek, mint a World Top 50, ahol aminek azért elég nagy szava lett az elmúlt, nem tudom, 10 évben.
Körülbelül.
És ő a Michelintől tudtommal teljesen független, hisz a top 3-ban van olyan étterem, ami ott a harmadik helyen végzett, azt hiszem tavaly, de a Michelintől tovább is csak idézőjelben egy csillaga van.
Hát persze, meg van Bokisz is, tehát Bokisz Dori is, tehát hogy vannak itt azért hívó területek, ahol lehetőséget mutathat egy nemzeti konyha, vagy egy nemzeti közösség, de azért ott mindig arra gondolok, ilyenkor meghatározza az alapanyag. Tehát az, hogy minden versenynél megmondják, hogy mit kell főzni. Ugye amikor nálunk volt ugye most a verseny, akkor nyilván hazai alapanyagokat adtunk, nem kellett itt norvég lazacot kínálni, mikor van nekünk saját mondjuk szarvasunk, nagyon helyesen. De én arra gondolok ilyenkor, tehát, hogy minden nemzetnek ugye más az íz közössége, tehát az íz ökonómiája vagy ökoszisztémája. És ebben ugye, tehát ez jó, ha megítélnek minket kívülről, és azt mondják, hogy kiváló. Bár tudjuk, hogy a Michelin azért nem csak a feltétlenül azt mondja, hogy most akkor a gomba az pont jól áll a 45 fok szögben a tányéron, hanem sokkal összetettebb és komplexebb azért, hál' Istennek. De ott csak erre akarok utalni, tehát hogy tehát nem a mi ízvilágunk határozza meg, nekünk el kell fogadni, hogy ez jó vagy nem jó. Mi is megmondhatjuk egyébként, hogy mi a jó.
Elvileg megmondhatnánk, de valahogy ez, én jól tudom, most, hogyha alapból az ország területét nézzük, a népességet, szóval nem csak azt a, szerintem mióta van Michelin, közel 100 éve? 120 lehet?
Majdnem 100 szerintem, most 1920
igen, a 20-as években indult, ha jól tudom. Ezt egyszerűen jelenleg behozni, hogyha itt maradunk Magyarországon, és ebből néznénk, ez iszonyú nehéz lenne. Hát, és meg annyi feltétel nem adott.
Ez abszolút így van. Tehát az időt azt nem tudjuk pótolni. Nem lehetetlen amúgy ez vállalkozás szintjén, hogy csináljunk egy ilyet. Egyszer, ha nekünk sikerül majd összeülni, és a magyar közösséget összerántani, hogy mindenki be tud állni egy mögé, akkor azt akár el lehetne vinni nemzetközi szinten. Most még ott se tartunk, hogy egy mögé beálljunk. Uh-huh. Úgyhogy a szakmár ismerje teljesen.
De hát ez pont mondjuk azt mutatja, hogy akkor ez az elismerés, ez a Michelin, ez tényleg a kiválóság kiválóságát jelenti. Mennyire? Mindig azt mondják, hogy ez nagyon nagy teher, tehát hogy ugye sokkal nehezebb, vagy hogy mondják ezt nem, sokkal könnyebb ahhoz képest megnyerni egy csillagot, mint hogy meg is tudja tartani az ember. Hát, én nem tudom, mert ugye nem vagyok ebben a világban, de amikor valaki odáll a konyhában, és mondjuk összeállít egy menüsort, és mondjuk a legjobb alapanyagokból, a legjobb minőséget, a legjobb tudása szerint lefőzi, akkor én alig, ha tudnék arra gondolni, hogy ez a tányér, amit most kiteszek minden másodpercben, vagy minden ötödik percben, az most megüti a Michelin csillagot, vagy sem. Tehát én arra gondolnék, hogy ez legyen jó, aztán majd úgyis meg fogják mondani. Tehát azt a nehéz, mert én lehet, hogy egyszer le tudnék főzni egy olyat, valamiért véletlen módon, de naponta ugyanazt a minőséget ugyanabban a technológiában nem tudnám valószínűleg, mert ez egy képesség.
Hát igen, és pont ezért is van az, hogy többször is tesztelnek, hogy nem az van, hogy eljöttek, csak teszem azt áprilisban Magyarországra, és akkor letesztelték ezt az X éttermet, ami a guide-ban szerepel, hanem visszatérnek, és hogyha mondjuk az egyik éttermet tesztelték áprilisban, és ott azt mondták rá, hogy ez mondjuk egy egycsillagos szint, de visszamentek 3 hónappal később, és ott bármi problémát felfedeztek, ami nekik úgymond náluk ez megkérdőjelezhető volt, hogy ez az étterem valóban egycsillagos-e, akkor nyilván úgy alakították ki a végső eredményt, vagy esetleg elmentek egy harmadik, negyedik, x-edik alkalommal. Erről mi nem tudunk, elvileg nem tudunk semmit, hogy ki hányszor, és mikor, és hányan.
Ezt én soha nem veszitek észre, hogy valaki talán, vagy éppen, a filmek tele vannak ilyenekkel, hogy ilyenkor szétizgulja magát a séf, szalad a konyha, mindenkinek összeszorul a farpofája, és azt mondják, úristen, akkor már ott ül, nem tudom, Anton Ego.
Igen, nyilván ez azért is fontos, mert itt a konstans jó minőség. Azért is merik ezeket a díjakat kiosztani, mert nem egy alkalomról volt szó, ahol egy rendezvényen te iszonyú jót főztél, hanem arról, hogy ide bejössz szerdán, bemész szombaton, bármelyik nap, délbe este, most egy átlag étteremről beszélünk, akkor itt ezt a kötelezőt hozni kell.
Igen, alapvetően vissza tudunk kanyarodni, amit az elején beszéltünk, hogy nem a Michelinnek csinálunk éttermet, hanem csinálunk egy jó éttermet, amit szerintünk mi tudunk konstans hozni, és ami a mi hitvallásunk. Nem tudjuk, hogy hányszor jött hozzánk a Michelin. Az, hogy visszatérve a kérdésedre, van sejtésünk, vagy ha látunk egy-két embert, aki úgy látjuk, hogy nézi a többi asztalt. Mindig vártuk, hogy lesz ilyen jel, hogy beül, és akkor iszik egy kis unikumot sörrel, de nem, nincs meg ez a sztereotípia.
És lehet, hogy a kanalat, hogy felveszi
ilyen valaki. De alapvetően nincsenek ilyenek. Van olyan, akiről azt tudjuk gondolni, vagy azt véljük gondolni, hogy lehet, hogy ő az, de nálunk nincs ilyen fajta stressz, hogy akkor bemegyünk, és szólunk, hogy úristen, akkor ő lehet, hogy az, és akkor mindenki pacekba vágja magát, és akkor újra főzik a szószokat, mindent. Tehát mi nekünk akkor is azt mondjuk, hogy itt talán ő Michelines, kapjon ott, mint a többi. Tehát, hogy most, ha hiába csinálják neki egy extrát, mert akkor viszont a teher, amit mondtad, hogyha ő kapna egy extrát, és legközelebb eljönne egy valaki, akit esetleg nem szúrunk ki, és ő nem azt kapná, amit minden nap hozunk, és ő leadná, hogy viszont ez teljesen más volt, mint amit az előző kiválóan kapott, akkor nem lennénk méltók rá a Michelin csillagra.
Meg előfordulhat az is, hogy akár egy éttermet párhuzamosan tesztelnek, hogy bejön az első ellenőr mondjuk 6 órára, és a kollégája meg mondjuk 7 óra 30-ra. És hogy, de lehet, hogy beül a családjával, lehet, beül a párjával.
Persze.
Erre így nem tudsz alapozni, hogy na ő az, aki, és akkor csak neki főzöl különösebb vagy különlegesebb dolgokat. Mondjuk jelen esetben nálunk ez amúgy is nehéz lenne, mert egy menüvel megyunk, és ugye...
Nem, nálunk az a választék, hogy vagy kér, vagy nem. Igen. Tehát így ebből tud választani.
Igen, és ugye a Bábel már 19-ben kapott egyszer csillagot, tehát hogy...
Így van.
Az ugye most tulajdonképpen egy ismétlés, úgyhogy ráadásul volt egy Covid, tehát úgy, tehát hogy kinyitottatok, tehát nem is volt egy egész év, amikor megítélhettek benneteket.
Nem, meg nálunk ez azért is volt szerintem egy nehezítő tényező, mert ugyebár teljes csapatváltás volt, Covid után nyitottunk újra, és február 1-től vagyunk nyitva. Úgyhogy mi ezt... megtartottuk, megkaptuk,
mi ezt nálunk úgy fogjuk fel inkább, és úgy is szeretnénk kommunikálni, hogy ezt megkaptuk. Tehát azért a koncepció egy kicsit változott, teljesen új a konyhai csapat, teljesen új a felszolgáló csapat. Úgyhogy mi erre inkább, volt egy teher, hogyha ha esetleg elvesztenénk, akkor a szakma úgy fogná föl, hogy mi elvesztettük a csillagot, de mi úgy indultunk, hogy szeretnénk egy csillagot, akarunk egy csillagot, és ha el is érjük, akkor mi ezt megkapjuk, nem megtartjuk.
Igen, ez mennyire igazságtalan, legalábbis kívülről nézem, mert mindig azt mondják, hogy itt a Michelin csillagos séf, ugye. És szerintem ez egy érde, tényleg, ez egy jó-jó. De közben a konyha kapja. Tehát, hogyha
valaki... Hát az étterem.
Igen, az étterem. Ha elmész onnan, akkor nem viszed magaddal. Tehát maximum az, hogy te már voltál egyszer abban a környezetben, tudtál ilyet. Tehát meg tudtad ugrani a hátraszaltót 4-szer. Bocsánat, hogy ennyire profán fogalmazás, hát igen, de közben ez nem igazságtalan valahol, hiszen...
Szerintem nem.
Na miért nem?
Hát mert ez nem, ezt, ahogy az elején is mondtam, hogy ez nem egy emberről szól. Hogyha egy olyan konyha lenne, ahol egy ember áll, és ő főz napi szinten, de akkor sem, ez mindig vitatott kérdés, hogy mennyire nézik a szervízt, a hátsó munkát, nyilván nézik. Ez olyan esetben lenne egy picit kevésbé fair, hogyha tényleg egyedül állna benne a séf, és akkor ő főzne. De akkor is, hogy miért vihetné tovább, hogy mi az a hely, azt senki nem tudja, hogy milyen helyet fog nyitni. Most nyit egy hamburgerezőt, akkor ne szögelje ki oda, érted, azt az egy csillagot már.
Ez nagyon fontos az egész felépítésben, hogy tényleg a séfeknek szokták mondani, hogy Michelin csillagot kap, de gyakorlatilag az utolsó mosogatóig nagyon fontos, hogy mindenki beletegye a munkáját. Tehát az, hogy ez egy ilyen bagatell dolog.
Hát persze, próbáld ki, hogy kiveszel azt a 4 mosogatódat mondjuk egy hétre.
Állj be 20 perce, vagy állj oda valaki mellé, akit non-stop monitorozni kell, hogy tényleg úgy törli el. Mert ha visszajönnek tányér, és azt látod tálásnál, hogy van rajta egy hatalmas paca az előző ételből, akkor az neked időt veszel, energiát veszel, és akkor nem tudsz koncentrálni az elsődleges feladatokra. Tehát ez egy olyan összetett csapatmunka, amit nagyon kevesen látnak benne, és nagyon kevesen...
Akkor miért nem mondják azt, hogy akkor Michelin csillagos fekete mosogató?
Hát mert az se az ő egyedüli érdeme.
Igen. Érted, de azt meg mondják, hogy Michelin csillagos séf.
Igen, mert kell egy arc mögé.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Kell valakinek, aki ezt tudod mondani. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a Bábelbe megyünk...
De mi is, mint étteremről beszélünk. Szóval mi ezt tudatosan így is terveztük az elejétől, hogy ez egy csapatjáték, csapatmunka, és ez egy csapat elismerés.
Csak a Michelinnek mindig kell egy arc, aki mögé be tud állni, mert valahogy az úgy nekik jobban eladható. Szerintem ennek a marketing értéke, ami fontosabb.
Hát meg mégiscsak az ételekről szól alapvetően. Tehát mégiscsak annak a gasztronómiai kínálatáról, még hogyha tényleg ez egy komplex és összefüggő. Tehát nyilván a repülő sem tud menni, hogyha nem húzzák meg a csavart. Tehát az egyetlen szerelő is el tudja
rontani az élményt. Igen, meg mehetsz a legjobb légitársasággal, de hogyha kétszer annyi szék van, ülés van bezsúfolva az üléstérbe, akkor neked előbb-utóbb az egy kényelmetlen utazás lesz.
Karnél, amikor ide kerültél a Bábelhez, akkor milyen lehetőséget kaptál? Tehát te mondtad, hogy idejövök, azt csinálok, amit szeretnék, vagy azt mondták neked, hogy ezek közül választhatsz?
Ezt mi ezt az elején is úgy fogalmaztuk meg, hogy a Bábel konyhája az egy alapanyag központú konyha, és amint az elején öten kezdtünk el dolgozni, a négy séf helyettes és én, és folyamatosan rendeltük be az alapanyagokat. Nem volt arról szó, hogy most mi egy húsközpontú konyhát fogunk vinni, vagy bármi másra, hanem az volt, hogy rendeltünk meg rengeteg alapanyagot, de így több százról van szó.
Nálatok még a vegán is játszik.
Igen, van vegán menünk. És berendeltük, és volt olyan alapanyag, amitől iszonyú sokat vártunk. Nagyon jó minőségű sztéket rendeltünk, például, és arra például az lett volna az elején egy főétel lehetőség. De a második, harmadik rendelésnél egyszerűen annyira ingadozott volt a minőség, hogy ezt nem vállaltuk be. Úgyhogy nem is volt ilyen, hogy lehetőségek. Megbeszéltük, hogy mit szeretnénk csinálni, hogy szeretnénk csinálni, és ezt az egész menüt a mai napig az alapanyagok és az elkészítési módjuk dönti el.
Kulisszatitok ilyenkor a sztékkel, mi történik, amikor azt mondod, hogy nem, mégsem működik? Hiszen elvileg ugyanúgy csinál, vagy a hús minősége változik? Tehát, hogy nem tudják hozni, nem tudják tartani azt a...
Most itt, hogyha megmaradunk ennél a példán, én megmerem kockáztatni, hogy ez egy x napig érlelt szték volt, és ők ezt x-7 napig érlelték. Aha. Vagy más a vágás, vagy az állomány volt más. Nem tudok belemenni, mert nem tudom, hogy mi zajlik
ez
ott.
Ez bosszantó lehet akkor, mert ugye tehát akkor nem tudsz, mert te lehet ugyanazt csinálod, de nem az lesz a vége.
Hát ez pontosan, ez igen. Ugyanúgy volt, mint hogyha főznél egy kávét, beteszel a kávét, megnyomod a gombot, és egyszerűen más jön ki belőle.
Szóval... Ez mennyire határozza meg a magyar konyha lehetőségeit? Tehát ez az alapanyag. Mert nagyon sokszor beszélgetünk erről séfekkel, tulajdonosokkal, és nagyon sok panasz érkezik, hogy a magyar valóság ebben nem az élmezőny. Tehát vannak lehetőségek, és vannak fejlődő példák, akár mondjuk a hústenyésztőknél, vagy akár a zöldséggyümölcs, vagy a fűszer, nem tudom, kertészetek példáját említve, de hogy igazából, mintha ez a medence ebből a szempontból nem feltétlenül annak az iránynak kedvez, ami mondjuk a fine dining.
Szerintem most csak így beleszól, szerintem az alapanyag az jó, van benne potenciál, viszont amit még meg kell tanulni, az a konstans minőség. Tehát, hogy van egy jó alapanyag, az ne egy hónapig legyen jó, hanem akkor az, amíg kitart 8-9 hónapig legyen jó. Van lehetőség, csak ezt még valahogy meg kell tanulni, hogy akkor ha 1,8 kilónak kell lenni az első csirkének, ami kijön, akkor a következő két hónapban is 1,8 kilósan szeretnénk megkapni.
Igen, és ezt például a franciák iszonyúan jól tudják.
Persze.
Szóval ott, ha rendelsz egy kacsát, akkor annyit kérdeznek mondjuk, hogy ez 1,8 vagy 2,2 kiló legyen, és azt úgy hozzák ki neked. Na most per pillanat Magyarországon ez nagyon kevés kis termelőnél, tenyésztőnél elérhető. Vagy ez az ingadozó minőség, amit te is mondtál, hogy hiába hozza azt az alapanyagot mondjuk 3 héten át tökéletes minőségbe, valami biztos fog történni valamikor. És azt kéne még itthon sok embernek megtanulni, hogy attól, hogy te a legjobb állattenyésztő vagy, attól te nem leszel a legjobb kereskedő. Hogy ezeket szerintem tovább kell adni. Lehet, hogy van rengeteg olyan farm, amiről egyszerűen nem is tudunk. Mert annyira, ja, szerintem megmondom podcastban, hogy első osztályú alapanyagokat árulnak, de annyira koncentrálnak az ő kis térségükre, mert lehet, hogy a tulajdonosnak csak van egy szombati napja, amikor el tud menni mondjuk a helyi megyeszékhelyre, és ott piacozik, és ezzel ő lefedi azt a keresletet, amire ő tud termelni. Holott, hogyha ő és mondjuk 3-4 másik kollégája a környezetéből összeállna, és megbíznának egy embert, hogy figyelj, te vidd fel ezt az árut kedden és csütörtökön Pestre, akkor egyszerűen sokkal többet tudnám kihozni abból, amit ő csinál, és valószínűleg hírneve is lenne. Viszont ezzel belekerülne egy 22-es csapdájába, hogy hiába termel és hiába csinál jót, előbb-utóbb ez nem lesz elég, akkor föl kell vennie embereket, akkor új autót kell vennie, akkor mellett hitelt vesz föl, és például az elmúlt covidos évek miatt ettől rengetegen félnek. Hogy mi lesz akkor, hogyha ő megveszi az új autót, vesz még mondjuk 40 hektár földet, és bezárnak mondjuk 3 évre az éttermek.
Nyilván itt ebben nem az a cél, hogy egy vagy kettő olyan termelődjön, aki lefedi az egész piacot, hanem működhetne akár 100 ilyen kis termelővel, és hogy évente most mondok valamit, levág 20 darab sertést, 20 mangalicát, és az olyan minőségben jön ki, hogy az mondjuk két fine dining étteremnek ellátja a szükségletét. Viszont...
Igen, csak itt már megint az lenne, hogy mondjuk leszerződsz éttermekkel.
Hát igen, itt már szerződés lenne, de van erre lehetőség nyilván, tehát akkor ezt neki kell termelni. Most ami még másik lehetőség lehet, amiről beszéltünk pont, hogy éttermek leszerződnek termelőkkel, hogy csak nekik, és csak úgy, hogy ők szeretnék.
Ezzel viszont te is korlátozva vagy, mint étterem, mert hogyha akarsz relatív hirtelen mondjuk étlapot váltani, akkor mit csinál Csóri?
Hát úgy kell tervezni.
Hát igen. Jó, csak ezzel mindig így megy.
Ezek ilyen evidenciák, tehát ha azt gondoljuk, hogy bemegyünk egy étterembe, akkor tulajdonképpen az átlag gondolatot mondom most, vagy a gondolkodást mondom most, hogy ott azért van egy kínálat. Tehát ezért van az, hogy vannak éttermek, ahol nincs olyan kínálat. Tehát nem lesz halászlétől kezdve a húslevesen át a marhagulyáson, és egyébként meg a rántott csirke és a sztéken, hanem lehet, hogy specifikusan fogja csak ezt megtalálni. Nyilván megszűri a közönségét is, tehát hogy ki az, aki oda jár. De ez valószínűleg ez adja meg a lehetőséget annak, hogy ez mondjuk legyen biztosított. Te borban ez sokkal jobban tudod, hogy az évjáratok, tehát ugyanaz a szőlő, ugyanaz a dűlő,
persze.
Egészen, tehát csak azt érdekel, hogy 11 vagy 12 már más az ízhatás.
Ez így van, de ez hatalmas különbség benne. Nyilván az is kalkulálni kell, nincs azzal baj, hogyha maga az alapanyag nem mindig ugyanolyan. Tehát hogy ez ad egy játékosság, hogy nyilván úgy gondolom, hogy mind a kettő jó, csak más. Nem úgy, hogy az egyiknek rosszabb a minőség és úgy más. Tehát ez egy nagyon fontos, és akár csak a borban is, hogy van például egy ételünk, amit elkezdtünk, most csak mondok valamit, egy 17-es évvel a tuborral, kifogyott a 17-es évvel, hát meg kicsit termelő, és beküldte, hogy nézzük meg a 18-ast, ugyanaz a technológia, ugyanaz a szőlő, ugyanakkor születel.
Ugyanaz az étel.
Ugyanaz az étel, és teljesen máshogy működik. És akkor az a bor, volt nekünk ilyen borpárosításunk, ezt nagyon szeretjük használni, és ezt bemutogatni az embereknek, hogy például két bor, amiről beszéltünk, ugyanaz a szőlő, ugyanaz a termőhely, ugyanaz a technológia, ugyanaz a termelő, viszont az egyik 17-es, a másik 18-as, és nézzük meg, hogy a 17-es milyen jól megy az előétellel, és a 18-as milyen jól megy a főétellel. Szoktuk azt, hogy kóstolja meg akkor, hogy a 18-as hogy megy, és fordítva is. És mondja, hogy wow, ez nem ugyanaz a bor. Hát ugyanaz, csak más év. Ennyit számít a természet.
Ennyit, mint hogy ennyit számít, hogy hány napig érlelték, vagy éppen elfelejtették. Lehet, hogy fél nappal korábban vették ki a hűtőből, lehet, hogy egy grammal kevesebb volt. De ez nagyon, nagyon érdekes, mert muszáj azt a minőséget, vagy a, tehát itt lesz rosszul kérdezem, mert nem azt a minőséget, nem ugyanazt a minőséget fogjátok hozni, mikor azt mondjuk, hogy ugyanaz a minőség, akkor mindig eltérő a minőség, csak mindig magas minőségről van szó. Tehát ez egy tartomány.
Igen.
Hát nem az van, hogy ha én bemegyek, akkor pontosan ugyanaz. Én voltam már többször úgy étteremben, egymás követő nap, nem vagyok, most elárulom, nem vagyok Michelin ítész.
Pedig az unikum gyanús volt.
Ugye nem is lehetnék, mert én sokkal kevesebbet értek ehhez, én aztán tényleg a laikus kategóriába tartozom, de direkt kipróbáltam, hogy ugyanazt tettem, ugyanazt kértem, hogy tudja ugyanezt hozni. És hozta egyébként, tehát hogy tényleg, tehát jó volt, tehát hogy és ez egy nagyon érdekes elismerés, tehát hogy és nem abból készül, mert az egyik az elfogyott kategória volt, a másik meg a most készült kategória. Tehát ezt a megugrást, tehát hogy ez mekkora stressz jelent nektek, hogy ez a odamész és minden nap megcsinálod, vagy annyira rutinná válik, hogy ez már nem is foglalkoztat?
Hát nyilván valamilyen szinten rutin, de benne van a stressz faktor is, mert mindig vannak külső tényezők, amik ez befolyásolják. Úgyhogy ezt nehéz hozni. És ez nem csak egy vagy két csillagos szinten, hanem egy sima sarki étteremnél. És hogy egy étteremnek az a szerintem a legnagyobb tényleg erénye, hogyha te bemész oda kedden, majd utána csütörtökön, és te kikérsz egy sima rántott húst, és az ugyanolyan jó minőségű lesz. És ezt, amit nagyon sokan nem tudnak hozni sajnos.
Ez jó lesz ez nektek egyetek, aztán hát, ez a gondolkodás.
Igen, ez az a hozzáállás, ami nem viszi előre a dolgokat.
Igen. De nekem is van a következménye, tehát a piac ezt eldönti. Tehát szerintem, aki így áll hozzá, és esetleg még föl is árazza magát, ezt a piac kilöki.
Mennyire vártátok azt, hogy most, mikor jött ugye a csillag hirdetés, vagy a csillag eső, hogy most benne lesztek, vagy nem? Ugye most megint csak a romantizált valóságot tudom mondani, mert ugye amikor ezt ábrázolják ilyen nyilván filmszerűen, akkor ez mindig egy ilyen körömrágós csöng a telefonon, hogy kihirdetik, vagy nem. Itt volt egy gála természetesen, tehát ez egy ilyen fel. Ilyenkor lehet tudni előre, hogy azért esélyes vagyok, vagy ilyenkor ott, amikor azt mondják, hogy kimondják, hogy és meg igen a Bábel, és igen Kaszás Kornél, akkor ez egy ilyen megkaptátok az Oscar-t érzés, vagy azt mondják, na jó, akkor most megtörtént.
Hát előre nyilván nem tudtuk. Alapból, hogyha meghívnak erre a gálára, az egy már nagyon jó.
Ja, nem a tudásra gondolok ilyenkor, hanem az érzésre, tehát hogy ezzel kapcsolatos, tehát hogy aspiránsnak érzitek a magatokat, hogy most annyi volt ebben, tehát hogy igenis, tehát hogy tudom, hogy ott vagyok, és akkor, mert azt szokták volt mondani, hogy ebben most már benne van a csillag, ezt mindig így mondják. Legalábbis én így hallom mindig, amikor mondják, hogy éreztétek, hogy bennetek van a csillag? Most ezt nem az X-faktor, hanem a
hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy nem vártuk. Tehát csalódottak lettünk volna, hogyha nem kapjuk meg. Azért pont így a csapatban tudjuk azt, hogy olyan szakemberek vannak nálunk, ami szerintem kiemelkedő, hogy egy ilyen csapatban ennyi szakember össze tud jönni. És az a munka és az a minőség, amit beletettünk, nagyon csalódottak lettünk volna, hogyha nem kapjuk meg. Tehát mi számítottunk rá, hogy megkapjuk. Mi vártuk, hogy megkapjuk.
Igen.
Tehát behűtöttétek a pezsgőt azért? Vagy az mindig hűtő
az
van?
Volt a gálán.
Ez mindig hűtő. Az mindig van.
Úgyhogy nyilván én azt tudom mondani, nem voltam kint a gálán, én ugye akkor dolgoztam este, nálunk ott volt a konyhának is laptop, és mindenki azért nézte, tehát és dolgoztunk már, tehát azért néztük.
Amikor itt ováció volt? Tehát ilyen, nem értették a vendégek, hogy valami nagy történik?
Hát azért nem ordítottunk, de nagyon örültünk, és pukkant ugye egy-két pezsgő. Úgyhogy nyilván volt egy kis körömrágás, ahogy mondod. Pukkant egy-két pezsgő, mindenkit meghívtunk aznap este, és mondtuk, hogy elnézést, ne haragudjanak, a ma este egy kicsit lazább lesz a szerviz. Kaptunk egy Michelin csillagot, és nagyon kedvesek voltak a vendégek.
Lazább lesz a szerviz.
Kicsit úgy lazábra veszik, és voltak vendégek, és nagyon kedvesek voltak, akik nézték, és odajöttek fölállni, gratulálni, hogy nagyon gratulálok a ma estéhez, és mondtuk, hogy nagyon kedvesek. Úgyhogy ez valahogy így ilyen kedves, ilyen kis családi örömestévé vált. Úgyhogy nyilván aztán mi is ott fejeztük be az étterembe, tehát mi inkább a gönci pálinkára hajasztunk, mint a champagne-ra, de be volt az is hűtve. Úgyhogy nagyon, nagyon örültünk neki. Nyilván ez egy hatalmas teher, tehát amiről beszéltünk, hogy nekünk ez elvárás volt, és nagyon csalódottak lettünk volna, hogyha nem kapjuk meg. És mikor megkaptuk, azért egy kicsit mindenki, na jó, most azért hoztuk, amit akartunk.
És érzitek a változást? Tehát valami megváltozott azóta? Hiszen azért hát mégiscsak ott van megint egy csillag. Illetve még mindig.
Szerintem nem. Azért nem érezzük a változást, mert ugyanazt hozzuk, hanem jobban. Tehát, hogy nekünk ez volt a célunk, ezért nem is mondanám, hogy minket bármilyen szakmai szinten, vagy akár a mindennapokban minket megváltoztatott volna a csillag. Tehát ugyanúgy följebb akarunk menni, ugyanúgy tovább akarunk menni. Úgyhogy gyakorlatilag mentalitásban szerintem nem változtunk. Nyilván egy kicsit büszkébbek vagyunk, hogy megkaptunk, meg most még azért jó gyárkálni az utcán.
Ez már úgymond a teljesen a mi munkánk.
Így van.
Eddig nagyon jó, tényleg jó vendég visszajelzéseink vannak. Tudtuk, hogy jó az, amit csinálunk, de most ez egy másik résztől is igazolva lett, úgyhogy ez így jó.
Igen.
Azért is érdekes ez, hogy mondjátok, hogy tudtátok. Tehát akkor az benne van a bugi az emberben, tehát tudja, hogy ezt csinálja.
De most ezt nem úgy tudtuk, hanem...
Hát olyan szinte, hogy mi is járunk azért minden nap éttermekbe, mi is járunk több csillagos éttermekbe, akár itthon, akár külföldön, és úgy valahogy van egy elképzelésünk arról, hogy mi lehet az, hogy egy csillag, mi lehet az, hogy kettő, mi lehet az, hogy három. Uh-huh. És mi ezt úgy éreztük, hogy mi vastagon benne vagyunk az egyben.
És ilyenkor hogy történik? Mert ugye általában, hogy a sport hasonlattal érnénk, már pedig ugye olyan kultúrában élünk, ahol nagyon sok a sport hasonlat. Ilyenkor mondjuk, hogy valaki a VB-n játszik, és megnyeri a világbajnokságot, akkor rögtön megjelennek a menedzserek. Tehát ilyenkor Kornél nem keresnek téged, hogy akkor figyelj, csak eligazolnánk, és akkor mondanak egy összeget, vagy azt mondják, hogy akkor nem, gyere, akkor nekünk is kéne egy ilyen szommelé. Tehát van ilyenkor becsekkolnak, vagy csöng a telefon?
Most nem, senki nem csöngetett be.
Engem se kerestek.
Hál' Istennek, tényleg.
Anyukám írt másnap egy üzenetet, így igazából nekem ennyi volt a keresés.
Anyukám, hogy menj haza, és főzzem.
Igen, menjek haza, most már főzhetnék valamit nekik.
Nem, nálam semmilyen nem volt. De nyilván, szóval szerintem ez a legkevésbé fair dolog. Hogy így mondjuk esetleg valaki egy ilyen díj után egyből átigazol egy másik helyre, azért az úgy szakmailag az...
Inkorrekt.
Az eléggé inkorrekt, igen.
De ez jó, nekem ez szimpatikus, mert az azt jelenti, hogy akkor ebben van tényleg valamiféle csapatszellem, meg van valamiféle lojalitás is ahhoz az elvégzett munkához, ami mögöttetek van. Már az is szimpatikus volt, amikor beszéltünk Kornél, hogy jó volna beszélgetnünk egy ilyen csillag utáni állapotról, tehát hogy ennek az egésznek a feldolgozásáról, és akkor azt mondtad, hogy oké, de akkor jöjjünk együtt, vagy együtt jöttök Nánival, és akkor ez tök jó. Vagy nem, bocsánat, Norbival, hogy együtt jöttök Norbival, hogy ez nekem nagyon jó volt, tehát hogy nem arra figyeltek, hogy most tényleg én vagyok, te kihúzom föl, teszem, behozom a kabátomat, hanem...
És ez nem csak azért volt, mert ott állt mellettem, amikor megkérted, hogy jöjjön.
De főként,
az egy más történet, tehát, hogy de most tényleg, tehát, hogy mondhattad volna is, hogy igen, és akkor van mensó, elviszed.
Nem egy van mensó, szóval így szerintem az egész jobb meg sokkal több dologra rá lehet kérdezni amúgy, hogyha a te szempontodat is nézzük meg tényleg más a rálátása az embernek a pálya részéről, a konyha részéről, úgyhogy...
Egyszerűen egy vendéglátó egység nem lehet van mensó. Tehát aki azt hiszi és elhiszi magára, hogy az van mensót csinál, az belebukik előbb-utóbb.
Borzasztó szűk példák vannak erre, hogy valami van mensó a vendéglátásba. Ez lehet mondjuk egy sushi étterem esetleg, ahol van négy férőhely, és akkor ott te egyedül csinálgatod a legjobb minőségű sushikat, de akkor se van mensó, mert azt valaki kifogja neked, valaki odahozza, valaki biztos elmossa a dolgokat, szóval ez soha nem volt, és nem is lesz van mensó.
Mindjárt belecsúszunk a karácsonyba. Ilyenkor mindig, bennem mindig fölmerül, tehát hogy hazamegy egy séf szommelé, és akkor nyilván más teszik, mint amit egyébként úgy készítenek ott. Tehát ilyenkor karácsonykor ti mit csináltok magatoknak? Tehát, hogy Kornél, te mit főzöl, és Norbi, te mit főzöl magadnak? Vagy mit főztök magatoknak? Nézzük előbb Kornélt.
Nézzünk engem előbb. Hát én minimálisan veszem ki az ilyen főzős munkákból otthon. Szóval nekem a 24. az a fix nap, akkor általában hazamegyek anyukámhoz, és akkor ő már főz, és én ilyen minimális részfeladatokat veszek ki. És ez mind nekem is így jó, és neki is így jó. Mert szeretek vele főzni, de azért tudjuk, hogy...
Otthon még nem Kornéla séf.
Nem, ott minden, mindenkinek megvan a helye.
De hát ez normális, és van a munkád, meg van a magánélet.
Persze. Nem?
Ez nagyon érdekes pont, és erről beszéltünk így a napokban, hogy mikor, hogy mit eszik otthon a séf, és mit iszik otthon a szomelié. És mondják, hogy a séf az valószínűleg vajas kenyeret, tehát ő nem főz otthon, én meg sörözök otthon, tehát én nem iszok bort soha otthon. Hát hazamegyek, én egy jó sört kérek.
Egy jó karácsonyi sör, az van. Fűszeres, szegfűszeges, az jó.
Há, hogy nem, meg forrad bor. Legjobb az egészben.
Igen.
Én, ha így átvettem a szót, én szegedi gyerekként nekünk a halászlé az kötelező elem. Tehát mert egy ilyen 2-3 éve bográcsban egy-két baráttal közösen megfőzzük a 30-40 adag halászlevet. Átózzék, tehát valamikor mi is fogjuk ki. Gyakorlatilag nekünk ez a kötelező, utána nincs. A beigli az mindig az mamának a rezortja, tehát az én nem is szeretnék belenyúlni, nem is akarok, nem is tudok. Úgyhogy nekünk a halász, és akkor a mellé még valami kis csipegetős, ilyen lájtosabb kell, mint a töltött káposzta, vagy ilyen hasonló dolgok, mint a kacsa. Ilyen. Nekünk a halászé a szent.
És tényleg Kornélnak legalább annyit mondj, hogy ha ehetnéd, mire vágysz, tehát hogy mondjuk, mi az, amit szívesen ennél is mondjuk elé tesznek, és azt mondod, ú, de jó. És tudom, most azt mondom, mindegy, tudom.
Nem, egyáltalán mindegy, de tényleg minél egyszerűbb dolgokat eszem. Hogyha jó, hogy most így elém teszik, vagy valami, akkor én tényleg nem az, hogy most én ilyen hatalmas húsokat, meg ilyen óriási szószokat vizionálok magam elé. Nem tudom, ez nagyon hangulatfüggő. Szóval én például rajongok az ilyen egyszerű, jól bevált magyaros ételekért, mint mondjuk egy pacal, vagy egy
végre egy pacal
rajongok. Én rajongok ezekért az ételekért. Imádom, és tudatosan keresem ezeket a helyeket, ahol, és sajnos egyre inkább szűkül, ahol ezek elérhetőek.
Nekem mondod, igen, tehát a pacalat pedig ebben a nagy hatalom lehetnénk.
Hát végre valami, amiben nagyon jók lehetnénk, és én iszonyan szeretem.
Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek.
Köszönjük.
Mi köszönjük a meghívást.
Nagyon-nagyon jó volt hallgatni benneteket, de leginkább jó volt látni benneteket. Tehát az hogy itt tényleg egymásnak adjátok a szót, és utána lényegében tehát nem beszéltek ellen egymásnak, inkább támogatók. Nagyon, tehát ez nagyon jó, nekem szimpatikus. A vendégünk Kaszás Kornél, a Bábel séfje volt. Másik vendégünk Nádházi Norbert, akit valamiért lenándíztam, de nem baj, mert tulajdonképpen attól még ő szommelié, és szintén a bármilyen.
Igen, a titulós a fontos.
Én pedig Eftót Benedek vagyok, és szép szombatot kívánok mindenkinek.
A műsor a Béton partnere.